szemben a munkat, és akkor folytatnám azt a megkezdett gondolatsort, amit az elmúlt alkalommal tartottunk. Lehet, ha nem lesz most olyan érdekes, mert most a Talmud és a Misna az újszövetségi szentíráshoz nem szól hozzá, viszont az jó volt, ugyanis fölvázoltuk, miként beszél az újszövetségi szentírás a családról, annak tagjairól, egymáshoz való viszonyáról, és hát egy kicsit olyan embertelennek minősítettük, enyhén szólva, de képzeljék el, utána ezen gondolkodtam, hogyha a sugalmazott, Istentől sugalmazott vallásban ilyen volt a férfi és a nő kapcsolata Izrael életében, akkor milyen lehetett a pogány vallásoknál? Még sokkal rosszabb. És utána elmondtam, hogy a Talmud és a Misna, tehát az ószövetségi szentírást magyarázó könyvek, azok nagyon-nagyon próbálnak enyhíteni ezeken a kemény dolgokon, és hát onnan 10 témát bontottunk ki, és ott még szórakoztunk is helyen közzel, hogy mennyire feloldják, és mennyire szalonképessé, mennyire emberévé tették azt a nagyon kemény dolgot. És akkor most onnan folytatjuk, hogy az új szövetség egészen másképpen nyúlt hozzá a témához. Több-több ponton ez most is pontban mondandó. Az első pont az így hangzik, hogy a család Jézus korában. Tehát amikor Jézus megkezdi a maga, szóval földjön emberre, lesz közénk, és megkezdi a maga nyilvános működését, akkor van egy állapot, amihez még Jézusnak a tanítása úgymond nem ért hozzá, nem kezdte meg a kovásznak a munkáját, az átalakító munkáját, mert emlékeznek, hogy az evangéliumban Jézus az igét, az ő tanítását a kovászhoz teszi hasonlóvá, amelyet fog a háziasszony és elkever 3 béka lisztben, és aztán lassan a kovász átjárja a tésztát. Ezt értsük úgy, hogy Jézusnak a tanítása lassan aztán beszivárgott az apostolokon keresztül, az egyházon keresztül a köztudatba, és hogy ma itt tart a világ, az egészen biztos, hogy annak köszönheti, hogy volt ezelőtt 2000 évvel egy megtestesülés, hogy volt az evangélium, és volt az annak a kovásza. Tehát a családnak a felépítése és a betöltött szerepe úgy külsőleg alapvetően megváltozott, de a családnak a belső élete Jézus korában még teljesen ugyanaz volt, és ugyanolyan volt, mint a pátriárkák korában. A családnak a felépítése viszont már a mai képet mutatja az apa, anya, illetve a gyerekek. Gyakorlatilag a nagy család, a klánrendszer, amiről beszéltünk, az teljesen megszűnik, ez már a múlté, de múlté a többnejűség is, az egyidejű többnejűség. A egymás után következő, arra még visszatérünk, mert az örökös probléma volt. És ennek a változásnak az oka a letelepült életmód. Amíg nomád pásztorként élt Izrael, addig, hogy a sátor mellé építek még egy sátrat, az semmi gond. És az újabb sátor mellé még egy sátor, mert a következő fiamnak is sátor kell, semmi gond nem volt, de amikor letelepedtek és kialakult az úgynevezett falu vagy településrendszer, vagy főleg városrendszer, ott már nem lehetett terjeszkedni kifele. A fölfele terjeszkedésnek pedig nem volt meg a technikája ugye annyira, mert nem tudtak ilyen emeletes házakat építeni. Ezért tehát nem lehetett, hogy a megházasodó nagyobbik fiú otthon maradjon, a következő is otthon maradjon a maga 5-10 vagy sok esetben 20 gyermekével, hanem igenis, amikor megházasodtak, akkor külön mentek és valahol építettek maguknak egy viskót, vagy egy ilyen földbe ágyazott akármit. Názáretben, amit jártak a Szentföldön, ugye a megtestesülésnek a bazilikának a 3. szintjében lent, ahol a Mária hajlékát, tehát a Szent Családnak a hajlékát véri a hagyomány, de barlanglakás. A belső szoba az maga a barlang volt, és ahhoz építettek egy ilyen tápolmányt lefedéssel előteret, és ez volt az élettér. Ott nem lehetett terjeszkedni benne a barlangból befele, ahol a vésti ásni kellett volna. A gyorsan szaporodó birkanyál is ugye már a múlté, az átlagember az kézműves, vagy hivatalnak, vagy bőrműves, képtelen kenyeret adni több feleségnek, meg sok-sok gyermeknek. Viszont annak ebben a korban sincsen akadálya, hogy a feleség helyett a férje másikat vigyen a házába. Tehát megmaradt gyakorlatilag a folyamatos többneműségnek a lehetősége, és ezzel továbbra is megmaradt az asszonynak a kiszolgáltatottsága. A családtagok egymáshoz való viszonya tekintetében, tehát minden maradt a régiben, sőt, talán még kicsit a helyzet rosszabb is lett. A férje pénzért veszi a feleségét, vagy ha gazdagabb az apja, akkor az apja vásárolja meg neki a feleséget, és pénzért adja el a lányát férjhez. Tehát kezdetben nyomorúságnak tekintették a lánygyermeket, de később aztán jövedelmet hozó ingóságnak eladták, és pénzt kaptak érte. Nagyon érdekes volt. Házastársi hűséget csak az asszonytól követelnek meg, mert ő a férjnek a tulajdona, ugye a Bibliából ismerős, vagy később is utalok rá, a házasságtörésen ért asszony, hát az valakivel elkövette azt a bűnös asszony, nem egyetlen követte el, de nincsenek, csak ő van odaállítva középre, hogy most érték házasságtörésen, de hogy kivel, arról a férfiak által irányított társadalom nem beszél, nem szól. Az asszony nem lehetett tanul a törvény előtt, ő rabszolgát nem vásárolhatott, nem vehetett részt az ügyek nyilvános intézésében, ő végezte a legnehezebb munkát, neki kellett kicsi kézimalmon minden nap a család számára megölölni a gabonát, az a férfinek rangon alul volt, neki kellett gondoznia a gyermeket, neki kellett főznie, és ami a döntelet megfőzte az ételt, és ha vendég jött, akkor még be sem mehetett abba a szobába, ahol a férje, mint egy vasa a vendégeivel elfogyasztotta az ételt. Képzeljük asszonyok, lányok, magukat bele egy ilyen helyzetben, hogy a férjemnek vendége van, és én be sem tehetem a lábamot oda. Igen, és ez így volt. A férfi nem köszönt az asszonynak. Az asszonyjal nem beszélhetett még a saját feleségével sem az utcán. Nyilvános helyen. Valami ugye, hogy látjuk Tócsétnál, ugye, hogy Tócsé megy előfél, több méterre, tudják, hogy Tócsé, hogy Gábori, csak egy állam Tócsinak mondják, azért mondom a Tócsit, megy elő 5 méterre, és hátulci felé a feleség a zsákot, meg a gyermeket a karján, félénben pipázgatva megy elő, kényelmesen. Igen, kell. És egy ilyen uta mentalitás is elterjedt, és ez újra csak szerepel a korabeli vallásos irodalomban, nem szentírásban. Férfinak számot kell adnia az ítéleten minden fölösleges szóért, amit asszonnyal látott. Képzeljük. Ez volt. A hátrányos megkülönböztetés a vallási életben is érződik. Az asszonynak nem kellett templomba menni, felmenni a templomba, és itt látszik, hogy mennyire újszerű volt a szent család, Mária és József. Hogy elmennek a templomba, és Mária is ott van. Onnan tudjuk, hogy keresik a gyermek Jézus. Tehát ők nagyon újszerű család voltak, úgymond kilógtak a sorból. De ez nem csak akkor volt így. Én ledöbbentem, amikor első alkalommal jártam Máramaros szigeten, és ott megnéztem a neológ zsinagógát. Hogy járnak Máramaros szigeten, én a Márta Püspök úr nyomdokait van jártam a börtönben, mert ott is észtünk a volt cellájában, de a zsinagógákkal is kíváncsiak voltunk, papokul, és elmentünk oda. Tessenek elképzelni, hogy úgy van felépítve a zsinagóga, hogy ez a terep, zsinagóga. És akkor képzeljék el, hogy ennek a terepnek ez a sarka, ez a sarka, így, mert ahogy különözve, ott volna az asszony. Tehát a férfiak elterjesztettek nagy bölcsebb ugye a zsinagóga előterébe, és ott a sarkában elfüggőzött nézve voltak az asszonyok, hogy csak kicsit kukucskálhattak onnan. Kérem? Kulisza mögé, igen. Oda-oda voltak ők oda berepeszve, tehát ott kellett nekik lenniük. Nem is tanították őket különösebben, a Talmudban egy ilyen szörnyű kitétel van, inkább a tűz égessel a törvényt, ez az Ószövetségi Szentírás első öt könyve, Mózes öt könyve, mint hogy asszonyok kezébe kerül, megáll az ész. Inkább tűz égessel. Ennyire férfiak uralta rendszer volt abban a korban. Igen. Őket a törvény sem úgy kötelezett a férfiakat, minden tilalmat be kellett tartaniuk, de az előírások rájuk nem vonatkoztak, nem kellett zarándok útra mennünk, mondtam, eléselünk nekik, még imádkozni sem kellett itt a férfiaknak. Igen, azt mondja, hogy a százan vannak, sem számítanak, mondta a Berakót. A Semát, a Sema Iszrael, a Hal Izrael imád, a hitvallást nem kellett mondaniuk, és nekik nem volt az a tefilin, az imaszi, amit látunk, hogy felköti a homlokára a férfi, meg a jobb karjára, ez sem kellett nekik viselni. A férfiak kifejezetten lenézték az asszonyokat, butának, varázslónak, babonásoknak tartják, akikben a testiség uralkodik, félelmetesen nagy veszélyt jelentenek a férfiak tisztaságára és becsületére néznek. Igen. Az asszony életének egyedüli értelme az, hogy a férjnek, apának fiúgyermeket szül, ha nincsenek gyermekei, akkor el is taszíthatja magától a férj. Ha lányokat szül, csak akkor szégyelheti magát, hogy miért nem hozott férfiakat a világra. De emlékeznek a, nem tudom, mondtam el múltkor alkalommal, amikor a silói szentétben Hanna imádkozik, ugye, gyermekért, nagy az én szégyenem, Uram, ugye ezt mondja, és annyira szégyeli az imáját, hogy halkan mondja, nem hangosan, nem, és akkor a főpap részeknek nézi. Tehát teljesen ez a buta mentalitás uralta az egészet. Boldogok, boldog, akinek gyermekei fiúk, jaj, annak, aki én lányok. És a férfi naponta hálát ad, hogy nem asszonynak, hanem férfinak született. A gyermekek az apa kizárólagos tulajdonát képezik. De annyira, hogy adósságba keveredik, akkor el is adhatta a gyermekeit rabszolgára. A lánygyermek kezdetben az apa szégyene, ha felnőtt, akkor vagyonát növelő ingóság. És a fiúgyermeket nyilván az apa azzal a szeretettel veszi körül, hogy ő lesz majd vagyonának a gyarapítója, ő lesz majd a nevének a továbbivője, a családnak a megmentője. Ami a klánrendszerben működött, a nagy családok egymás közti kapcsolata, és ebből kialakult a törzsi rendszer, a tudatban létezik Jézus korában, de a valóságban már nem létezik. Magyarul, mindenki tudja, hogy melyik törzsből származik, mert az belevelték kicsi korába, de már alig lakik valaki törzsének ősi székhelyén. Ennek az egyik szép bizonysága, amikor Augustus császár meghirdeti a népszámlálást, akkor József és Mária útra kelnek a Názáretből, és lemennek Betlehembe, mert a Júda törzse valamikor ott lakott, és ott fent Názáretben pedig a Zabulon törzsnek volt a területe, József meg fent van északon, Zabulon törzsének a helyén. Tehát úgymond a törzseknek a szálláshelye összekeveredett, már senki sem laki törzsének ősi székhelyén, de fontos ügyek megtárgyalására, hogy például a népszámlálásnak az ügye is arra összejönnek. Aztán fontos, hogy mi a foglalkozása az apának, mert sok esetben a foglalkozása szerint kap társadalmi rangot, vagy hát éppen a neve is az, újra mondhatom, ugye, hogy Jézust azt ácsfiaként tartották számon. A családnak a vallás életében döntő az apának a szerepe, ő mondja az asztali áldást, ő imádkozza a Semát, ő megy zarándokolni föl Jeruzsálembe, ő vesz részt a zsinagógában, ő orvos föl, a fiúgyermekeket mind megtanították olvasni. Ez nagyon érdekes dolog. Hát Izraelben, Jézus korában és azt megelőzően is a fiúcskák mind tudtak olvasni. Tóra iskolába jártak, a Tórát olvasták, a lányok viszont nem. Hát ez volt az a bizonyos helyzet, szituáció, amikor elkezdi Jézus a maga nyilvános működését. És amikor az elmúlt alkalommal azzal kezdtem, hogy a család fogalom nem is szerepel a Szentírásban, mint így szó, hanem házról beszélünk, és az alatt a családot értjük, itt most azt kell mondanom, hogy Jézus nem mondott ilyet, mert tanítványaim, barátaim gyertek bűnökre, most hallgassátok, hogy mit tanítok én nektek a családról. Tehát nincsen Jézus tanításában egy külön fejezet, egy külön traktátus a családról, hanem Jézusnak a tanítását az evangélisták által megörökített jézusi parabolákból, vagy éppen tanítás fragmentumokból, illetve az általa gyakorolt praktikumból, gyakorlatból lehet kiépíteni és fölépíteni, hogy mi volt Jézusnak a családban kapcsolatos fölfogása, és hát a következőkben erre is sor kerül. Jézus tanítása szerint a házasságkötés alkalmával egy új, mindenkitől független családi közösség születik. Ahol már többé a nagyapának nincsen beleszólása, mint régen a nagy családnál. Ugye a nagy családban az öreg, ő döntötte, ő vette a feleséget a gyermekeinek, a fiainak, és amíg ő élt, addig ő volt a totum factum, utána a nagyobbik fia követte. Jézus tanításában ez teljesen megszűnik. Jézus világosan mondja, a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik. Ennek függvényében, értelmében a jézusi család, akkor az így néz ki, apa, anya, gyerekek. És ezt a közösséget az egymáshoz tartozás, a ragaszkodás fogja össze, tartja össze, elhagyja apját, feleségéhez ragaszkodik. Tehát ő egy új sejt, egy új közösség, együtt kell meg, tehát egymásra kell vigyázniuk, egymással kell törődniük, egymásért felelnek, ők egymás számára a legfontosabbak. Jézus szerint most már az anya a feleség helyzete sem esetleges, többé nem bizonytalan, tehát nem lehet függvénye a férj önkényének. Ezért Jézus szembefordul a hagyományos mózesi felfogással, amely lehetőséget adott a válásra és az újraházasodásra, tanítja, hogy a férj sohasem bocsáthatja el a feleségét, újra házasodjon. Ez szerepel Márknál és Lukásnál. Mégpedig azért nem, mert a házasságkötés alkalmával maga Isten teszi egyé, egy testé a házasfeleket, mint a teremtéskor Ádámot és Évát. Nagyon szépen mondja, és ezt Máté is hozza már, amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Viszont itt meg kell állnunk egy kicsit, mert van egy zavaró körülmény, és mindjárt fogjuk tisztázni ezt a zavaró körülményt, ugyanis amíg Márk és Lukács ilyen világosan kimondja az evangéliumában, amit Isten egybe kötött ember szétne válassza, és sossz, ezzel be is fejeződik, Máténál, és itt mindjárt elmondom, de még újra visszatérek rá, Máté ő a zsidókó lett keresztények számára írja az evangéliumát. Márk és Lukács pogányságból megtértek számára írja az evangéliumát, és itt egy nagyon érdekes dologgal találkozunk Máténál. Úgy néz ki Máténál, mintha az asszony hűtlensége esetén megengedné a válást. Máté szövegének megértéséhez tudnunk kell, amit mondtam, hogy tulajdonképpen, mert a zsidóknak írja, zsidókból lett keresztényeknek, tehát vérbelileg tovább zsidóknak írja az evangéliumát, úgy tűnik, úgy néz ki, mintha Ő továbbra is azt az álláspontot képviselné, amit a zsidó gyakorlat úgymond szentesített, hogy adott esetben el lehet bocsátani a feleséget. És itt jön, hogy mik ezek az esetek. A zsidók ugyanis rendkívül büszkék voltak erre a mózesi vallás törvényre, Isten különleges kegyének és Izrael előjogának tartották, hogy adott esetben van válás, csak azt vitatták, hogy mi az, az a szégyenletes dolog, amely miatt a férj elküldheti a feleségét. És minden óra magyarázó iskola más és mást vitt bele ebbe a gondolatba. Samály rabbinak az iskolája azt mondja, válása csak a feleségnek a hűtlensége, házasság törése adhat okot. Ezt gyakorolja mai napig az ortodox egyház. Ha félig, vagy valamelyik fél meg tudja bizonyítani, másik őt megcsalta, becsapta, akkor ők a házasságot sem is nem nyilvánítják. Hillel rabbi viszont azt tanítja, hogy elég, ha az asszony odaégeti, vagy első szeretére. Na, azt mondja, igen. Sőt, később a kibarabbi szerint az is kimeríti a szégyenletes dolog fogalmát, ha férj nála már szentőt talál. Valóban. Amikor tehát Máté Jézus szavait így fogalmazza, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem parázmaság esetén házasságot tör, tulajdonképpen akkor megmarad a zsidó felfogásnál, csak éppen Samály rabbinak ugye az iskoláját válassza, aki szerint a hűtlenség volt az egyedüli dolog. Viszont nem logikus, amit Máté mond. Ezért van a mi egyházunk következetesen a válás előre. Mert csak figyeljék, hogy miről van szó. Így mondja Máté. A házas feleket Isten egyesítette, ezért nem lehet elválniuk. Plusz. Mi mondja Mózes, a zsidók kemény szülsége miatt engedte meg a válást. De kezdetben nem így volt, mondja Jézus. Emlékezünk, ugye? Csak akkor jön a harmadik. Tehát kezdettől Isten nevével azonban nem így volt. És végül a feleség üzenség esetén mégiscsak megengedett dolog. Már szóval ez úgy néz ki, hogy Máté 3 évvel bizonyítsa, hogy nincs válás, és akkor négyet szeg megengedni. Logikátlan. Teljesen logikátlan. Hanem egyszerűen Máté elmondja azt, hogy ez a zsidó gyakorlat. De nem mondja, hogy meg van engedve. Ő, mint a zsidó gyakorlatot, keresztény lett zsidó híveinek tálalva. Tehát háromszor bizonyítja, hogy nem lehet, és akkor elhiszi, azt mondja, hogy akkor én is. A családtagok egymáshoz való viszonyáról Jézus kifejezetten nem beszél, viszont lépten nyomon a nőkkel, a gyermekekkel való kapcsolatában olyasmiket tesz, amivel borgátoztassa a körülötte állókat, hol meg az ámulat lejti őket, és hát ezzel úgy tanítja őket, hogy nem úgy van, ahogy ezt így csináljátok, hogy semmiképpen sincsen hely. Emlékezzünk csak a híres jelenetre, amikor megy keresztül a szamaritánusoknak a vidékén, és délben a tűző melegtél szóba áll a szamaritánus asszonnyal, vizet kért tőle, egy tisztátalannak tartott asszonytól, a tanítványai meg is botránkoztak, hogy asszonynal beszél is, vizet kért tőle, és Jézus higgadtan, nyugodtan nem magyarázkodott tette. Hát tudjuk azt, hogy Lázárékhoz bejár, és Máriát és Mártát szinte baráti körében lehet látni. Mária ott ül a lábainál, Márta pedig főz, elszolgált, még ki is akadt, hogy hát uram, nem szólsz a nővéremnek, hogyha segítsen, mert nem győzöm én. A 12 emberre érkezett úgy csecélnek, tanítványaival, a férfinak kellett valami azt arra tenni. Tehát ilyen közvetlen kapcsolatban van ezekkel a lányokkal, a Lázár nővéreivel. A nők, az asszonyok meg is érinthetik, a vérfolyásos asszony oda megy, azt mondja, ha csak ruháját érintem, meggyógyulok. Mária, a bűnös asszony pedig megkeni a lábát, hajával törli, megcsókolja, és Jézus megkeni. Persze botránkoznak a farizeusok lakásnak, de ő élvezi azt hiszem ezeket a dolgokat, hogy a tanítványai lássák, hogy mi az ő felfogása előtt. Abban a korban, ahol senki nem vesz észre az asszonyoknak a jó tettét, ő felfigyel a szegény asszony két fillérjére, és ne szerettek férfiak, az asszony dicséri meg, hogy két fillér tett be a felsejbe. Ez volt teljes megélhetése, mindenkinél többet adott. Vagy Jajusnak meggyógyítja a kislányát, és hát a kortársak ugye hűséget csak a feleségtől követeltek. Ő azonban a bűnökkel vádolt asszonnyal szembeállítja a bűnöket. Addig jelenátok rá az első követ, ki közületek bűn nélkül van, és eloldalottak, azt írja a Szentírás, hogy azért nem sem mert senki sem követ dobni az asszonyra. Tehát Jézus számára többé nem létezik kettős erkölcs, hogy neked szabad, neked nem szabad. Ez neked meg van engedve, neki nincs megengedve. Nincs kettős erkölcs, mindenkit egyformán köteleznek a törvények. És hát ő szóba áll, annyira szóba áll a bűnös voltuk miatt kitaszítottakkal, hogy azt mondták róla, hogy a bálmosok és utcanők barátja, és ő tiltakozott, nem magyarázkodott, hanem egyszerűen tudomásul vette, hogy ennyi a felfogó képessége a körbeállítástól vannak. Tehát Jézus nem ismeri a férfi és a nő értékbeli különbségét. És hát a férfiakkal együtt kísérletében asszonyok is vannak, igen, és a Szentírás már evangéliuma, akik magyarokból gondoskodtak róla. És ezt ő elfogadta. Nem tartotta megalázó dolognak, hogy asszonyok szedték elő a pénzüket és a közösséget segítették. Jézus számára a gyerekek is pontosan olyan fontosak, mint a felnőttek. Egy alkalommal azt mondja Máténál a gyermekek megbotránkoztatásával kapcsolatban, hogy jobb lett volna, ha balonkövet kötnének a nyakába annak, aki gyereket botránkoztat meg. Magyarul a kivégezték volna, az kivégzés volna valamivel, látom, hogy a tengerben valamit a nyakán. És hát ilyet mond, angyalaik az égben szüntelenül látják a mennyei atyát. És hát ő azért jött, hogy mindaz, ami elveszett, megkeressen. Aztán minden apa elé példaképül állítja az irgalmas szívű atyát a híres végozdókív történetben. Ő maga már így meggyógyítja a beteg ifjút, föltámasztja az ifjú halottat. Aztán az egészségügyi a tanítványok nem akarják, hogy hozzámenjenek a gyermekeknek, hát fáradtok, akkor rájuk szól, hogy hagyjátok hozzám jönni, mert ilyen neki a mennyek országa. Sőt, példaképül állítja a gyerekeket a felnőttek elé. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába, ez döbbenet. Botránkoztak is a hallgatóság, hogy lehet egy gyermeket a felnőttek elé példaképül állítani. Igen. Hogy másképpen gondolkodott a gyermekekről, de a kortársai az is kifejezi, amikor azt mondja, aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Jézus tehát szavaival, tetteivel kifejezhetetja, hogy a férfi és nő, felnőtt és gyermek, Isten ő teljes, csak azonos értékű. Senkit sem lehet hátrányosan megkülönböztetni a másiknak a rógására, hanem alapvetően mindenkiben az ember, az Isten képviség az, ami nagy érték. A következő gondolatsornak a címe a család és az Isten ország. Nem már evangéliumát Jézus azzal kezdi, tartsatok munkálatot, mert elközelhetett az Isten országa. Szent Mátéval mennyek országát mond, mert ugye Máté újra ott vagyunk, hogy a zsidóknak írja az evangéliumát, és Máté nem mondhatja az Isten országát, mert Istennek a nevét hiába nevedd, ezt még úgy értelmezték, hogy ezt nem szabad kimondani, hát akkor a mennyek országát mond helyette, de a fogalom ugyanazt jelenti, hogy Isten országa. Na most nyilvános működésének az idején, vagy a kezdetén nincsenek még olyan családok, akik egy az egybe azonosulnak Jézusnak a tanításával, és mind oda szedődnek melléje, hanem tulajdonképpen Jézus meghív egyet, meghívta Pétert, meghívta János, Tamást. Azok meg kiszakadtak a családról, a család alatt az, ami volt, érte a maga vallásos hitét, meg hát Jézus nyomába szegődtek, és ez rengeteg konfliktus forrás volt. Tehát rengeteg gond volt ebből, hogy Jézus kiszakította őket, és ezért nagyon fontos itt két elve figyelembe venni. Egy, amikor Jézus az Isten országa örömhírét hirdeti, a családok, a családi kötöttségek többnyire inkább akadályt jelentenek az emberek számára, hogy Jézushoz csatlakozzanak. És ez esetben azt mondja Jézus, hogy akár a családban is szembe kell fordulni. Tehát apám, anyám nem tilthatja meg nekem azt, hogy én Jézus követője legyek, hogy Jézus nyomába szegődjek, hogy az ő életformáját válasszam. Ezt a szabadságot ő már kisgyermekként is magának vindikálta, amikor azt mondta az őt megtaláló Máriának és Józsefnek a templomban, hogy nem tudtátok, hogy atyám házában kell lenne. Tehát az egyént alapvetően szabadság illeti meg családjával szemben, ha egyszer Jézus hívja. Sőt, ő maga sem engedi meg, hogy beleszóljanak abba, ami csak rá és az atyára tartozik, amikor a kánai mennyegző Mária szól, hogy fiam, nincs boruk, akkor azt mondja, asszonya, miről van ez? Hogy amikor anyjai és testvérei beszélni akarnak vele, mert az a hír megy haza, hogy megbolondult, így tételesen benne van, már evangéliumában eszét vesztette pontosabban, ezt a szót használja a Szentírás, és ebben hangzik, akkor azt mondja, kik az én anyám és testvérei? Aki teljesíti mennyi atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Tehát ha túllépi a család a maga hatáskörét, és meg akarja akadályozni őt az atyával való kapcsolatában, illetve küldetésének a teljesítésében, akkor a család hagyja. Ott akkor káplánkori élményemben annyi mindent elmagyarázott nekem, gyerek sokáig hiányzott a hittanóráról, és akkor mentünk ellenőrizni, hogy miért nem jár hittanra, és ott a Dónát úton, a stúdió környékén valahogy a magáházban csengettem be, apuka jött elejembe, és ilyen boxus soron mentünk hosszan hátra, és kicsike, nem akihez mentem, hanem annak a kislánynak, vagy fiúsnak, már emlékszem, hogy a kicsi öccse, az játszott. És ahogy mentünk a buszra, és a tisztek a fejembe, pisztolyan. Fel a kezekkel, kapom belőle, Texas. Ez nekem reveláció volt. Kapom belőle, Texas. Hány és hány családtól hallom, hogy hát tetszik tudni, nem neveltük a gyermekünket vallásosan már. Hát tetszik tudni komolyan, érdekes. Én is a papagrában ültem. De apám azt mondta, hogy kapom belőle, Texas. Nem így mondta ő. Én parancsolok, kapunk belőle. És akikben volt gerinc, ott felnevelték hitben, akikben nem volt gerinc, mai napig is a rendszer hibáztatja. A rendszer nem volt hibás, mi volt gyávák. Ilyen egyszerűen. Senkit fel nem akasztotta. Volt, akit elvittek börtönbe, de akkor van az államokbeli kötelesség, hogy kitevért, azt is vállalnom kell. Ilyen egyszerűen. Mert lám, Jézus azt mondja, hogy a családon is tudni kell szakítani, tehát kapunk belőle Texas, ezt szörnyen tanulni. Sőt azt mondja, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki hozzám jön, és nem szereti kevésbé saját apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit, nővéreit, és a saját élet is nem méltó hozzám, nem lehet az én tanítványom. Tehát Jézus a legmélyebb kötődésnél is fontosabbnak tartja, hogy ő legyen a hívő ember életének a középpontjában. És ez a fizikai elhagyás, nehogy valamire értsük, nem szó szerint értendő, hát ő se hagyta teljesen magára az édesanyját, törőd még arra is gondja, hogy a kereszten rábízza valakire, és már többször mondtam, hogy ezt a buta, nem tudom, hogy mondjam, szinte rossz szándékú szentírás, vagy felejtsük el, hogy hát Jézus Máriának voltak gyermekei, aki ilyet mert mondani, az nem tudja, mi az, hogy szentírás. Pontosan most beszélünk a nagy családról, ha meghalt a nagyobbik fiú, akkor a következő fiúnak volt kutya kötelessége a szülőkre, és közben édesanyjára vigyázni. Azt nem lehet áttestálni. Ha Jézus a kereszten Jánosra bízta az édesanyját, akkor szembe köpte volna a testvéreit, ilyen nincsen. Ezt felejtsük el. Aki ilyet mert mondani szószékül bárhonnan nem ismeri a szentírást, és nem ismeri a korabeli szokási jogot, mivel nem lehet egy szemben, szerte akkor hajt ezeket a utasállapban, ilyen nincsen. Senki nem tehette meg azt, hogy testvérei ellenére valaki másra bízza az arra. Ilyen nincs. Ott hagyják, hogy minden is tőle. Akár Jézus azt kéri, hogy akár, sőt, tovább viszi a gondolatot, előfordulhat, hogy a családon belül is probléma kerekedik, halála adja a testvér a testvér. Apa a gyermekét, a gyermek szülei ellen támol. De, mondja, nem végig jöttem hozni, hanem kardot. Jöttem, hogy szembeállítsam az emberek apjával, a leányt anyjával, az embernek tulajdonja a családja lesz az ellenség. Tehát ha törése kerül a dolog, akkor Jézus mellett kell dönteni. Tehát Jézus személye tanításra élvez minden esetben elsőbséget a családi kötődéssel kapcsolatban. És ez pedig azt jelenti, hogy törődök a családom tagjaival, de az első mindig Jézus és az Isten országa, illetve a hivatása. És hát az én példám, nem szeretek saját példámra hivatkozni, de 88-tól velem vannak a szüleim, de nem akadályoztak ez a munkámban, sőt, erősítették azt. Nekem a szüleimnek az ott léte két táplálva érte. Elmondom őszintén, két táplálva érte föl, mert teljesen a munkámnak érhettem. Nem kellett azon gondolkozzat, hogy ki fogja kimosni a batyámat, vagy kimosni az ingemet, meg mit eszek. Ezek készen voltak számomra, édesapám, édesanyám, nyugodjék. Rabszolgái voltak, még a híveknek is. Kolozsvár, Szentpéteren legalább 25 házasságot rendeztünk, édesanyám jó voltából. Én temetni voltam, jött valami csengetek, mama nem engedte, egy kávéra megkínálta, közben reszett ki valamit, ott hogy sínt, és akkor hát a fiam elég, tessék nyugodt lenni, és jöttek a házasság rendezése. Igen, tehát missziós munkát is folytattak, tehát úgymond előnyünkre voltak. Második alapállás, Jézus valószínűleg azért beszélt annyit és olyan keményen a családdal való szembefordulásról, a család elhagyásáról, mert nyilvános működése idején a családi kötöttségünkkel visszatartották tanítványait az ő követésétől, mint segítették. Viszont találkozunk olyan esetekkel is, ahol a családtagok egymással odafigyelnek, gondoljunk csak arra, hogy András hívja Pétert, vagy Fülöp hívja Natanaelt, tehát, vagy mikor Péter épület van, vendégeskedik Jézus, akkor már az anyu is felszolgál, mekkora dolog, hogy nem fordul vissza, tehát ott már kettős tanítás van. Igen. A családok apostolok korában, ugye Jézus nyilvános működése mindössze 3 esztendő, az úgymond a 25 követő 40 napon, amikor befejeződött, fölment a mennybe, és a Szentlélek eljövetele után kezdődik az egyháznak a munkája. Tehát az apostolok ekkor veszik át tulajdonképpen a missziós munkának az irányítását. És ekkor kezdődik az, amit valaki így mondott, és nagyon tetszik az a megfogalmazás, hogy lavinaszerűen terjedt a kereszténység. Tömegek kezdtek csatlakozni Krisztus követőknek a közösségéhez, és ebben már szép számmal vannak családok, és sőt, az Ószövetségi Szentírásban tételesen benne van, hogy a kenyértörést, vagyis a szent misét, utolsó vacsorának a megjelenítését, az házanként, vagyis családoknál végezték. Megtér Cornélius és házanépe, egész családja, hogy a börtönőrnek a családja, Stefanas, Krispus, Onesiforus és még sokan. Amikor a kereszténység kilépett a zsidó millióból, és elkezdődött a pogányoknak a missziója, főleg Pál apostol megtérése után, akkor viszont szembesültek a keresztények és a misszionáló apostolok egy egészen új valósággal. Egyik új valóság ugye az, hogy amíg a zsidóknál vallási alapon rendszerezett előírás, házasság, stb. A pogányoknál ilyen nem volt, sőt, a pogányoknál volt, aki azzal viselkedett, hogy éppen hányadik feleségét fogyasztja. Idézőjelben használtam a fogyasztja szót. És ebben a körben élnek zsidók is. Csak annyira megtartják ők otthon a maguk szokásjogát, meg a vallási előírásokat, úgy hat az ami látjuk magunkról, hogy mekkora kihívás az a világ, amelyben élünk. Most ebben a kontextusban kell érteni azt, hogy Pál apostolnak vannak házassággal kapcsolatos, illetve az emberi méltósággal kapcsolatos kitételei a Szentírásban. Az egyik ilyen Pál apostoli kitétel, azt mondja Pál apostol, hogy apostoli tekintélye alapján én mondom, nem az Úr, tesz egy meglepőt, és egyedülálló embertményt, ami az egyház jobban Privilegium Paulinum címen tépve. És ez így hangzik. Nem hívő fél elhagyhatja a keresztény élet házastársát. Vagyis ilyen esetben a testvérről nővé nincs lekötve, mondja Pál apostol, szabad-e válik újra házasodat. Vagyis van egy család, az egyik fél megtér, hívő keresztény lesz, és a másik ezt sehogysem tudja lenyelni, nem hajlandó tudomásul venni, hanem folyton zaklatja, talán meg is veri, stb. Ekkor nem a keresztény félnek szabad elhagynia a pogánytársát. Itt van például szép eset Ágoston édesanyjáiknál, Mónikánál és Patriciusnál. Patriciusnak jogában lett volna elhagyni Mónikát, hogy nem akarok keresztény nővel élni. De a keresztény nőnek nem volt, vagy keresztény férfinak nem volt szabad elhagynia, mert neki az a dolga, hogy igenis szép életével, imájával, példájával meggyőzze a társát, az is keresztény nő. De ilyen esetben, ha a pogány azt mondta, hogy akkor a bulibuk szállok, és elment, akkor az egyedül maradt keresztény félnek, Pál apostol megengedte, hogy újra házasodjon. És hát ezt mondom, annyira újszerű volt, és annyira nagyszerű is, ugyanakkor, hogy ez bekerült az egyház jogba is, Privilegium Paulinum címen. A családtól egymáshoz való viszonyáról elég gyakran esik szó az apostoli leveletben. A lényeg az, hogy teljesen egyenrangúak, partnerek, senki sincsen alárendelve. A házasságban mindkét fél egyenlő jogokkal rendelkezik. A hívő azt, aki épp úgy megszenteli nem hívő házastársát, mint fordítva. Sem férfi nincs asszony nélkül, sem asszony nincs férfi nélkül, mert bár az asszony a férfi bőle, a férfi az asszony szüli, így végül is minden Istentől van. Ezt mondja. Ugyanakkor, mert hát egy mentalitással nagyon-nagyon nehéz szembenni, azért Pál apostol mond olyat is, amit ma már biztos nem mondanak, tehát abban a korban ilyen volt. Nem engedi meg Pál, hogy az asszonyok a gyülekezetben, a közösségben szóljanak. Az asszony hallgasson az összejövetelét. Nincsen megengedve, hogy beszéljenek, nekik engedelmeskedjük kell, ahogy a törvény is mondja. Ha tudni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a férjüktől, mert szégyenteljes dolog, Aiskaron, ha asszony beszél az összejövetelen. Ugye ezt Pál apostol ugyan leírja, de mennyire nem vette komolyan, arra a legszebb bizonyíték az, hogy van egy nagyon szép könyvben Pál titka, amikor a 3 évig magyaráztam péntek esténként az apostolok cselekedeteit, rengeteget használtam ezt a könyvet, mert egy csodálatos, aprólékos munka, sok-sok információval benne. Pál apostol valaki összeszámolja nevek szerint, hogy az apostolok cselekedeteiben Pál apostolnak pontosan 72 tanítványa van. Nagyon érdekes, pont 72-nél szerepel, akkor ott Jézus 72-t üdött, tehát ilyen párhuzamok vannak a Szentírásban, és a 72 tanítványból 14 nő, akik Pál apostolnak a munkatársai, és közösségben is tanítanak, meg Pál megfordul náluk, mert amikor Apolló például vadarságot beszél Efezusban, akkor Priscilla és Aquilász veszik kezelésbe ezt a fényfelkészült Apollót is, egy gyors talpalással igazi apostol paragnak belőle, de ilyen nevek, mint Szafira, Líbia, Dorkász, Főbe, akkor Junia, Triféne, Nymfa, Priscilla, vagy Ápia, Klaudia, Chloe, Damaris, Evodia, Julia, Persis és Szintigé, ezek mind-mind szerepelnek a Szentírásban, akik igen-igen komoly apostoli munkát fejtenek ki, és hát Pál apostol igen-igen nagy tisztelettel van irántuk. Tehát egyet mond, hogy ne beszéljen, de a gyakorlat egészen más, és jól tudjuk, hogy a gyakorlat sokszor felülírja az elveket, tehát Pál apostol biztos, hogy nagyon becsülte az asszonyok munkáját, Pál apostol őtlen ember volt, tehát én őtlenként egy helyen meg is jegyzik, hogy nekem is szabadságomban állna magammal vinni, mint Péter viszi az asszony testvért, ugye, a feleségét magával, ő Pál apostol nőtlenségben él, akár csak Jézus testvért. A gyerekekről ritkában esik szó, de Szent Család vasárnapján mindig szoktunk olvasni ilyen szép részeket, és ott pedig elmondja, hogy a szülőknek jó példát kell adni, férfiak, mennek keserítsétek gyermekeiteket. A szülők nevelni tartoznak gyermekeiket. Ez érthető, csak a modern mai világban jött ez az agyrém be, hogy nem kell nevelni a gyereket. A Jézus is ide nevelték, pedig Isten fia volt. Akkor nem kell nevelni a mai gyermek. De nem azt mondom, hogy nagyon kell nevelni, de azért áldjon meg a Jóisten édesapám, hogy néha kaptam, hogy hazajön. Jó korlát lesz. Most mondom, hatam, hogy most felnél. Ott a korában is neki, úgyhogy büszke erre. Igen. Még egy pontom van, és akkor átadom a szót. A család részvétele a keresztény közösségnek az életében. Ugye ekkor még nincsenek templomok, csak 313 után vannak keresztény templomok, akkor is kezdettek a császári palotáknak a nagy termek, azokat adják át Isten tiszteletek számára, ilyenkor ebben a korban még házonként végzik a liturgiát, és nyilvánvaló, hogy ilyenkor részt vesz az egész család, és egy nagyon érdekes eset van leírva a Pálapostolnál, másnap hajóra akar szállni, és később éjszakáig beszél, és egy fiatal ember az ablakból kiesik, a fékusz, ugye, az ablakból ült, és kiesett, Pál azt meggyógyulta. De sok esetben Pál családi körben tanít, családi körben fogyasztják a húsvéti vacsorát, aztán hát mindenképpen Cornelius házában, a börtönőrnél, Titius Justusnál, a Priscilláiknál oda összeseregledtek a szomszédok, az ismerősök, és a missziós munka ott folyt, nektek, Pál apostolnak a missziós munkája nagyon érdekes volt. Ő minden alkalommal, ahova megérkezett egy új városba, egy új helységbe, megkereszte a zsinagógát. Ha meg nem volt zsinagóga, akkor a zsidók a folyóparton gyülekeztek, megtartani a szabad ég alatt a maguk Isten tiszteletét, csak oda ment, közéjük. És meglátta az Isten tiszteletben azt a helyet, ahol a közösségnek az előjárója, körüljárni, hétben új embernek köszönjük, mert honnan jöttél? És akkor így szívem, gyere, mondd el, hogy a pláne, ha otthonról jöttél Izraelből a szolgálni, akkor biztos van neked valami mondani való számunk. És Pál apostol ugrott is rögtön, ezt várta mindig, csak akkor előállt, és szépen kaptált, hogy benevolenciével, ez ilyen ráhangoló csaj magyarul, szépen úgy elmondta, megdicsérte a vallásosságokat, beszélt az ősatyákról, beszélt az ígéretekről, a messiás várásról, és akkor egyszer aztán már nem tudta tovább csülni őse, akkor el kellett mondja, hogy hát igen, ez a messiás eljött, csak hát megölték, és akkor kidőtt a botrány legtöbbször. Volt, ahol úgy megverték, hogy majdnem belehalt, volt, ahol kimenekítették onnan, de pár embernek úgy valamit ragadt a fülébe, ő írja a hit hallásból ered, hogy a hajnak arról, akiről nem hallottak, hogy a hajnak, ha nincs, aki hirdesse, ő hirdette. És nyilvánvaló, hogy megtudod, hogy hova vitték Pált, hova ment Pál, hova húzta meg magát, és a Pál elkezdett érdeklődni, hogy mit mondasz, mit eszészte, mi történt? Csak a Pál újra is újra kifejtette, és így terjedt az evangélium, azért kezdtem a kovász Hezból. Ez a kör őrült, amikor már nem féltek le egyházba, akkor osztódásra szaporodnak. Akkor jött egy újabb közösség, és így lett az, ami aztán egyházzá terhődött a konstantini fordulat után. De a lényeg az, hogy ha ma a keresztény ma, és itt érjünk tisztánba, azért ma sok hülyeséget beszélünk ezzel kapcsolatban, de ha mára az egyházak által képviselt keresztény család és házasság modell az, ami, és minden józan gondolkodású embernek ez van benne a szívében, lelkében, értelmében, az annak köszönhető, hogy Jézus emberré lett, és hozta a maga üzenetét, az atyának az üzenetét, és ott vagyunk, hogy végül is a házasság az Isten ajándéka. Az egyik bíboros, pedig Szent Pius pápával nagyon jó barátságban volt, és egy alkalommal beszélgettek valamiről. És szóba jött a beszélgetés során a bíboros egy unokaöccse, aki a teológiából elvégzett pár évet. Nagyon tehetséges fiatalember volt, és a bíboros gondolta, hogy ez az unokaöccse ezt még sokra viheti, és istáp volt a pártfogolta. És mint sérelmet, mint csalódás mondta el a pápának, hiszen Szent Piusznak, hogy Szent Atyád, az én unokaöcsém, ez sokra vihette volna, ha nem esett volna a házasság kerek céljébe. És azt mondja a leírás, hogy a pápa nevette a szemével, és ott a barátom, te mit beszélsz? Nem is tudtam, hogy Jézus hét szentséget, és egy kerecét alakított. Nem kellett találni. Tehát nem kellett itt az alatt, nem is tudtam, hogy hat szentség, és egy keretcében alapított, nem kellett-e, hanem ajándék, Isten ajándéka, és azt, ha Isten ajándéka élik meg a társak, a felek, akkor egymás számára ajándék lehetnek, és hát ezen az úton járják az üdvösségnek az útját. Ha valaki szent, zavartam, vagy zavarossá tettem, és igen, tessék, de ezzel kapcsolatban nem kellett örökölni, az asszony örökölték. Hát igen, de asszony örökölték. Akkor az asszony, most mondom, hogy jó a kérdés, Hát a sógorházasság, akkor az asszonyt feleségül kellett vennie az elhajt férj szabad állapotú fiútestvérének, vagy egy legközelebbi rokonnak. Tehát az így tisztességesen közvegyül maradt, nem úgy ilyen, hogy nyugdíj, meg szociális háló, de törődtek ezzel. Tehát az így közvegyen maradt asszony nem lett mindenki példája, hanem azt feleségül kellett vennie a családban egy következő. Nagyon érdekes, amikor Ruth elmegy a férjével, nem Ruth, hanem Noémi asszony elmegy a férjével idegenbe, és ott a fiak megházasodnak, és meghalnak. És a Ruth asszony haza akar menni az ő Moab földjére, az ősei földjére, és a két menyebele akar tartani. Csak akkor mondja, hogy ne gyertek velem, nekem már nincs a méhemben magzat. A hosszülnék is, amire azon felnőne, hogy ide te feleségül vegyél, valaki már megöregedtek, mert törődtek. Ez a sógorházasság. Legirátosnak nevezték a napot. Nem maradt. Ha nem volt testvér, akkor a közvetlen rokonságban valakinek feleségül kellett venni azt. Sőt, hogy Jézusnak egy ilyen csapdát is állítanak, ugye, a farizeusok, hogy volt hét testvér. Az első meghalt, nem hagyott gyermeket, elvette a másik. Mind a hét, és kiérezte a föld, ha ugyan lesz földtámadás, de a szaduceusok különben, ők nem hittek a földtámadásban, a farizeusok hittek, akkor kiérezte, akkor mondja Jézus, hogy rosszul tudják. Földtámadásban nem lesz már házasság, mert úgy érünk, hogy Isten adja neki a mennyben. Tehát Jézus dolgot helyére teszi. Köszönöm a kérdés dolgot. Az irgalmasság éve alkalmából a zsillőgyiek egy nagyon szép dolgot tettek, most a napokban jelent meg a paplistán. A minden plébániáról összegyűltek 400-an, és 7 busszal, meg sok-sok kiskocsival elmentek Gyulafehérvárra az irgalmasság éve kapcsán irgalmasság kapuján átvenni. Nem volna jó, hogy Vásárhelyről is szervezni egy ilyen nagy csapatot. Majd fogom a plébánosat játnak mondani, hogy én már egyszer átmentem, de még kívánkozok átmenni. Újra és újra rászakulunk arra. Nagy csapatot. Gyulafehérvár közelebb van, mert ez csak 120 kilométer, Csísonyú 155, de szóval a szívünk az Somlyó közelebb vár. De jó lenne ezt a nyár folyamán, kell csinálni egy ilyen, csak alkalmas napot kell találni. Hát van egy szép liturgiája, egyik alkalommal a papok, amikor a gyónásról volt egy továbbképző nekünk, akkor az úgy volt, hogy közösségileg végezték el a Brumbán liturgiát, vonultunk át, utána következett a Szent Mise bent a kegytemplomban. Hát ha nincsen több kérdés, akkor megköszönöm a figyelmüket, igyekezni fogok. Nagy szeretettel élet nem is a dolgunk, hogy ez most akkor április volt. Most még nem mondanám, hogy májusban mikor gondoltam, mert annyi minden közben jön. Ezt azért kellett előre hoznom, mert a jövő héten hiányozni fogok. Elszaladok Németországba egy hétre, de vasárnap már itt leszek, hogy Istennek segít. Akkor fejezzük egy imádat, jó? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.